Jó napot kívánok! A peren tartásban, akkor még maradt egy pár részlet a illetékes bíróság kapcsán, és aztán majd áttérünk a beadványra. Az alapelv az, hogy ott, ahol az alperesnek van vagyona, ingatlan vagy bármi más, az nem ok ahhoz, hogy ott legyen az illetékes bíróság, mert ez az alperesnek a helye. Ez az alapelv. Miért? Mert ha van egy követelés, akkor a követelés az ember ellen. Az ember ellen szól. A vagyon az olyan, mint egy kezes. Hogy a vagyon áll a tulajdonos helyében. De kezeshez csak akkor lehet fordulni, amikor maga az illető nem tud fizetni. Ebben az esetben szerintem a per nem a vagyon ellen szól, az szerint a követelés, hanem a követelés az emberről szól. És az ember pedig azt kell nézni, az ő neki, ahol a helye, lakhelye, munkahelye, stb. Amiben majd beszéltünk. De mi van abban az esetben, amikor tartunk attól, hogy neki van egy harmadik városban vagyona. És ha előbb én be fogom nyújtani a követelést az alperes lakhelyén, akkor esélye van arra, hogy közben a harmadik városban el fogja tüntetni az ő vagyonát. De már tudja, hogy elindult egy per, tehát per ez ebben a városban. Mi abban a városban, akkor tartunk attól, hogy gyorsan a másik városban fog valamit tenni. Ebben az esetben van az a fogalom, amit ikul, ami azt jelenti, hogy bíróságon abban a városban adja be a követ... Nem. A bíróságon leállítja, vagy hogy hívnak ezt magyarul a vagyont...
Zárolja a vagyont.
És azt jelenti, hogy abban a percben akkor előbb bíróságra azt kéri, hogy hogy félti, hogy ez a vagyon el fog tűnni, akkor a bíróság ezt
zárolja.
Aztán áll a dolog. Jön az alperre, és azt mondja, mi van itt a vagyonomban? Intézkedjünk. És akkor a per így jön az, hogy a per az abban a városban van. Nem egyenesen, hanem két lépésben. Első lépésben zárolja a vagyonát, az illető akarja mégis hazajutni a vagyonát, mert várja, van itt egy követelés. És akkor ez így lehet. Ez benne van a sohanálokban, mint törvény, hogy így, ha rá tudja tenni a kezét az alperes vagyonára, akkor már neki ide kell jönnie. De ez csak abban az esetben van, ha egy másik városnak a bírósága nem tud intézkedni ott. Ugye ez az alap elképzelés, ezek a külföldi zsidó bíróságokról beszél, ami minden bíróság az egy helyi, hitközségi dolog. Akkor természetesen nem tud intézkedni egy másik városban, mert még ebben a városban is ez csak épp, hogy választott bíróság, tehát egy másik városban nagyon nem tud intézkedni. De most, ha pedig olyan a helyzet, mint Izraelben, ahol a rabinikus bíróság is el van ismerve, és az teljesen mindegy, hogy a jeruzsálemi bíróság foglalkozik jeruzsálemi vagyonnal, vagy Tel Avivi vagyonnal, vagy Haifai vagyonnal. Akkor ez így van, akkor maradunk akkor az első verziónál, hogy az alperes lakhelyi bírósághoz kell fordulni. Ha félti a vagyonát, akkor el rögtön kéri a bíróságtól, hogy zárolja a vagyonát, és akkor így azon a helyen intézi mind a kettőt. Rögtön a pert, és párhuzamosan a vagyonnak a zárolását. Egy picit ez csak ilyen ismerethiány, mert állandóan, amikor beszélünk a rabinátusi bíróság Izraelbe, ami el van ismerve, de főleg el van ismerve, mert tízszer fordult elő, mert mindig kell újra és újra visszatérni ez a ponthoz. El van ismerve, kizárólagosan ő kezeli a házasság és a válást. De pénzügyi dolgokban szintén csak ilyen nagyjából ilyen választott bíróságként működik. Ezért nem tiszta nekem, hogy a rabinikus bíróság tud-e vagyont lezárolni. Ebben nem vagyok biztos, és tartok tőle, hogy nem, ami azt jelenti, állami bíróságon adja be ezt a kérését, és aztán fordul a rabinátusi bírósághoz, mint per. Szóval ez nem teljesen tiszta ez a rész. Most. Van egy kivétel, amikor nehézen lehet elképzelni, csak a logika ellentmond annak, hogy a felperesnek el kell menni az alperes után. Milyen esetben, hogy mondjuk kárt okozott valaki nekem, akkor én vagyok a felperes, ő az alperes, ő pedig a világ másik végén lakik is. Akkor elvileg ő ide jött, és nekem okozta a kárt, és távozik, akkor nekem kéne mennem utána, amikor itt okozta nekem a kárt, én soha nem akartam őt ismerni, és szóval kicsit nehézen lehet ezt erre is azt mondani, hogy az alperes után kell menni. Vagy hasonló ilyen esetek. És erre az egyik rabbi, egy galiciai rabbi volt, Svadran rabbi, azt mondja, nem, ha arról van szó, nem egy kölcsönadás, ami létrejött, két embernek a megállapodása alapján jött létre, hanem ő okozott nekem valami, ami törvénytelenül, akkor, ha ez így van, akkor nekem is jogom van lépni. Picit furcsa hangzik, azért nem az a lényeg, hogy ő tett valamit, ami nem volt törvényes, akkor én is tettem most valamit, ami nem törvényes, és én itteni bírósághoz fordulok, hanem mivel nem törvényesen jött létre ez a megállapodás, azért ez a kapcsolat, ezért nekem nem kell figyelembe venni, hogy mi az, ami jobb neki, mi az, ami kényelmesebb, mi. Azt majd tessék. Ő tett valamit ellenem, akkor az itteni bírósághoz fordulok. Volt korábban egy olyan elképzelés, ez csak az izraeli bíróságnál, hogy ingatlan esetében talán figyelembe kell venni a helyi bíróság, az attól az ingatlan van, de törölve van, és a halakhában nincs különbség ingatlan, vagy ingó dolgok, vagy ilyesmi, ezért ez nem, még Izraelben se maradt meg. És még egy fontos eset, az pedig az, ami a maga a bíróhoz kapcsolódik. Ugye ma abból indulunk ki, hogy a bíró az független, azt jelenti, hogy neki nem kell figyelembe venni, hogy ki tárgyal nála, és elvileg ugye nem kell gyanúsítani, hogy ferdíteni fogja az ítéletet. Ami azt jelenti, hogy bárki jön a bírósághoz, a bíró mögött atál az állam, és akkor nem kell félnie, hiába egy híres ember, egy gazember, egy mit tudom én, a bírónak nem kell figyelembe venni ezt, és ezért nem kell tartani attól, hogy itt húha valami nem fog úgy menni, ahogy kell. Ha pedig felmerül valamilyen gyanúja annak, hogy talán mégis, ha régi ismerős, családtag, vagy ilyesmi, akkor azt mondja, akkor nem ez a bíró fogja egy tárgyalni, hanem egy másik bíró. De még mindig ezen a helyen. A halakában felmerül az az eset, hogy nem csak a másik bíró lép a helyében, hanem elviszünk a pert a városból. És Johan Aruch ezt úgy írja, van a városban egy gazdag ember, aki még egy ilyen kemény, egy erőszakos, akkor elviszünk a pert egy másik városban, Ugye, mert eleve ez csak a hitközségnek a belső, ugye a zsidó hitközségnek a belső bírósága, és akkor nem áll a bíróság mögött az állam, csak eleve nem annyira lehet, nem lehet annyira biztosítani a függetlenséget. Most normál körülmények között mégis hát azért lettek ők a bírák, mert becsületes emberek, stb. De abban az esetben, amikor van már egy gazdag ember, egy vezető, egy gazember, akkor már ez már elég ahhoz, hogy elvinni a pert egy másik városban, ahol nem ismernek ezt az ember. Most természetesen itt nem csak negatív esetben van ez a probléma, hogy egy gazember, egy erőszakos ember, lehet az egy nagyon-nagyon finom ember, csak túl nagy a tekintélye, és tartani kell attól, hogy a bíró nem fogja komolyan venni az a lehetőség, hogy ő hazudik, és neki nincs igaza. Ugye a Suhanárban ez le van írva mindig, mint egy gazember, egy erőszakos ember, de természetesen ez egy másik verzió is lehet, hogy ha az egyik perves azt mondja, tartok attól, hogy itt ez nem... hogy nem lesz igazságos a per, és van ennek alapja, akkor természetesen ez is elég ok ahhoz. Illetve, amikor a per a hitközség ellen, vagy a hitközség az, aki beperli az embert, akkor megint mondhatja a másik peres, hogy itt ezenek nincs lehetősége. A Shulchan Aruch elvileg a külföldi bíróságokról beszél, és erre mondhatja az ember, hogy a mai izraeli rabinátusi bíróság, az megint az állam áll mögöttük, akkor megint nem kell tartani attól, de ez nem így van. A rabik elfogadtak, hogy hiába nem kell annyira tartani egy gazembertől, de az valakinek túl nagy a tekintélye, vagy más olyan hasonló dolgok, azok mind elég ok ahhoz, hogy még Izraelbe is, hogy vigyünk át egy másik bíróságra a pert. És még olyan is, amikor így nem is közvetlenül mondjuk az egyik peresnek, az apjának van tekintélye, vagy ilyesmi, de ez elég szubjektív lehet a dolog, de ha a másik peres felhozza, és van ennek realitása, akkor az már elég ahhoz. Csak egy szemtelen emberről van szó, tehát konkrét eset, ami az egyik responsunk ember, az egyik nagyon szemtelen volt, képes volt kiabálni, vagy ilyesmi, és erre azt mondtak, az volt az ítélet, hogy szemtelen, akkor kiabáljon egy kicsit, ez nem elég ok ahhoz, hogy most emiatt átvinni egy másik városban. Most, amikor már át kell vinni egy másik városban, a kérdés, hogy hova visszünk ezt? Az egyik, van olyan vélemény, hogy ha nem lehet itt a hivatalos, szinte ez a város lett volna az illetékes bíróság, itt nem lehet megtartani, akkor már joga van azt mondani, menjünk át máshova, de nem is egy hivatalos bíróság. Erről majd talán későbbiekben talán vissza fogunk térni ehhez. Van kétfajta bíróság, mind a kettő érvényes. Az egyik ez egy állandó bíróság, azt mondjuk a városnak a bíróság, a hitközségnek a bírósága. És általában, amikor azt mondjuk, hogy mit tudom én, az alperes lakhelye, az az illetékes bíróság, azt jelenti a hivatalos városi bíróság. Van az a másik fajta bíróság, aminek ilyen héber kezdőbetei alapján ismert, mint Zabla. Zabla, ez azt jelenti, hogy nem választott bíróság, hanem valódi bírákról van szó, de nem állandó bírás. Ami azt jelenti, a felperes jelöl az egyik bírót, az alperes a másikat, és ez a két bíró kinevez egy harmadik bíró. Milyennek a jelentősége? Most természetesen nem arról van szó, hogy azt a bírót, amit az alperes jelölt, akkor lényegében az ő ügyvédje. Mert az nem bíró, akkor az ügyvédje, ez a másik kinevezés. Ez azt jelenti, hogy az ember azt mondja, ha ő rajta lesz a bírák között, akkor bízzak, hogy itt hogy ő oda fog figyelni. És a másik azt mondja, én pedig ő benne bízok. És ők kette már teljes, már nem is a peressek, ők jelölnek ki a harmadikat, mert ez mégis kicsit jobban független a dolog. Most ez a három természetesen ugyanígy kell figyelni az alperes, mint a felperes, függetlenül attól, hogy ki jelölt őket. Mindenképpen ez a nem hivatalos, azt mondja, nem állandó bíróság, azt kijelöli most. Erre az egyik vélemény azt mondja, ha már itt lett volna a hivatalos bíróságnál dolgunk, és itt nem lehet megtartani, akkor átmegyünk máshova, és ott mi hozunk létre a bíróságon, mert nem kell másik városban a hivatalos bírósághoz fordulni. Sok esetben az ember azt mondja, inkább én jelöljem, legalább egy rabit én jelöljek. De ebben az esetben van rá lehetőség. Régen, mindenképpen a második világháborúig ez erősen így ment a rendszer, hogy európai zsidók, mindenképpen Kelet-Európából, Közép-Kelet-Európából mentek, átköltöztek Izraelbe lakni. Izraelben nagyon nehéz volt az élet, még nem volt elég munka, nem volt lehetőség ilyen dolgokra, és erre az alakult ki az a rendszer, hogy itt európai zsidók küldtek támogatást az izraeli zsidóknak, cserében azok tanultak és imádkoztak, és ez ilyen, az európai zsidók úgy éreztek, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy tudnak támogatni egy zsidót Izraelbe, aki ül és tanul a Szentföldön, és ott imádkozik, pláne imádkozik még azokért, akik küldtek pénzt. És ez úgy volt, hogy az magyar zsidók támadattak magyar zsidókat Izraelbe, lengyelek, és akkor ez így működött. Ma is hivatalosan még van olyan, amit küldenek támogatást, és természetesen ma ez nem egy kis töredéket, pár embert, mert mindenkinek van saját munkája ott, és nem kell ebből élni. Régen elég nagy része volt ott a zsidóknak, akik másból nem tudtak élni. Kis valami minimális bevételük volt ott Izraelben, és a többi pedig jött külföldön. És egyszer volt egy vita, Héberül ezt Koilernak neveztek, de mondjuk az olyan, mint az alapítvány. Az alapítvány vezetői és az ember, mondjuk a magyar zsidók és a magyar zsidók alapítványa vezetősége között volt egy vita. Most azt kell tudni, mivel ők láttak el, ők voltak nem a munkáltatója, de nem munkáról volt szó, hanem ők támogattak őket lényegében, akkor ők voltak a nagy urak, mert mit tudom én, 100, 200, 300 család teljesen az ő támogatásukból éltek. Erre azt mondták ezek a zsidók, nincs esélye, hogy itt Izraelbe legyen egy igazságos per, mindenki tudja, hogy kik ezek a magyar alapítványnak a vezetője, tehát mindenki túl nagy a tekintélyük. Pozsonyi rabbi, aki Schreiber Mózes, ő számít Magyarországnak, magyarnak a leghíresebb rabbi, azt mondta, hogy igazuk van, és erre az izraeli per átment külföldre, valahova Európában, mert azt mondta, ez igaz. Ez tényleg olyan nagy a tekintélyük, hogy nem lehet ezt megtartani ott Izraelben. A rendeletekben, a 16-as rendeletben ez úgy van benne, hogy ha valaki nem az illetékes bíróságot adta be a kérését, akkor ha elmagyarázod, azért adta be itt is, nem a helyen, mert ott nem fogja tudni, ez akkor a bíróság elfogadja. De valójában nem ez a sorrend. A sorrend nem úgy, hogy az ember kitalálja ezt a másik bíróságot, azt mondja, hogy azt bebizonyítja, hogy neki van igaza. A sorrend az, hogy idejön a alperes lakhelyi bírósághoz, és itt adja be, és kérje az engedélyt, hogy tudjon ezt átvinni, és aztán lehet átvinni. Nem úgy, hogy az ottani bíróságnál bebizonyítja. Mert megint ez a rendetlenség. Kap az Alper eset egy idézés egy másik bíróságtól, mert majd ott fogja bebizonyítani. Most mind ezek a kérdések arról szól, amikor van egy alperes és egy felperes, és nem egy helyen laknak, és akkor felmerül a illetékes bíróság kérdése. De valójában más esetben is lehet fordulni a bírósághoz, például, ami egy hagyatéki végzés és hasonló, és erre a izraeli rendeletekben benne van, hogy hova kell fordulni, ide-oda, de ez valójában nem egy olyan dolog, ami halachikusan, mert többször mondtam, hogy valójában minden bíróság illetékes. Akkor most teljesen mindegy, hogy most valaki itt lakik ebben a városban, és egy másik városban fordul egy hagyatéki végzés, feltételezve, hogy nincs itt vita, hanem csak akarja én hivatalását tenni. Mert ha vita van, akkor már van alperes és felperes, akkor ugyanatt tartunk. De ha nem alperes és felperes, az a kérdés, hogy ki az illetékes, bárki illetékes, bármelyik rabbinikus bíróság ismeri a halakhát, és ezért nincsenek nagy jelentőség, annak ellenére, hogy Izraelben mégis ezt is figyelik, hogy Jeruzsálembe, akkor Jeruzsálembe forduljon. És jó, ebbe meg lehet érteni, ugye sokszor ez csak egy ilyen hivatalos bürokrácia, és sokszor meg lehet érteni, mert nem lehet rendetlenség. Ugye eleve annyi bíró van minden városban arányosan, amennyire úgy csatlanak, hát elég van. Tehát hirtelen mindenki mindenki fog fordulni akármelyik bíróságot, akkor felborul a rend. Hirtelen egy kis városnál annyi tere lesz, mert mit tudom, az emberek szívesen ide jönnek, ez így lehetetlen. Ezért sokszor meg lehet érteni, hogy miért figyelik annyira ezeket a rendeleteket, tehát tudni kell, hogy ez csak egy praktikus dolog, és ennek nincs annyira halachikus jogi súlya. Jó, ez még volt egy pár dolog a illetékes bíróságról. És akkor most jön a következő téma, az pedig a beadvány. Ugye ahhoz, hogy bíróság tudjon egy perben állást foglalni, arra szükség van, hogy a peresek adjanak elő mindenki a saját verzióját, és annak, akinek bizonyítania kell, bizonyítson, aztán tud állást foglalni, akkor a bíróság tud állást foglalni. Most, hogy kell, vagy lehet előadni ezt a történetet, és az kétféleképpen lehet. Szóban, vagy írásban. Ugye nagy előnye van annak, amikor van egy megszerkesztett és jól megírt beadvány, mert az alperesnek is, és a felperesnek is, mert ebben az esetben mindenki tudja pontosan, hogy mi az, amiben egyetértenek, hol van a vita, mindenki próbálja az ő verziót nagyon élesen és egyértelműen megfogalmazni, és akkor mindenki tudja, hogy hol állnak, és utána már, szintén ebben az esetben már a tárgyalás nem arról szól, a történetet előadni, a tárgyalásnál már csak a vita, illetve a bizonyítékoknak a bemutatása. Ennek az egésznek van egy hátránya, amiről már beszéltünk egy párszor, hogy hiányzik ebben az esetben a spontán reagálás, hiányzik itt a közvetlen benyomása, amit a bíró vagy a bírák tudnak szerezni, hogy előadják, és akkor tudja, van egy ilyen benyomás, úgy tűnik, hogy igazat mond, úgy tűnik, hogy nincs igaza, mert természetesen ez is segíthet abban, hogy tudjanak állást foglalni. Igaz, hogy minden esetről le van írva, ha így mondják, akkor így, és hanem másképpen akkor más, de mégis segít az, ha a bírónak van egy ilyen talán lehet ez szubjektív benyomása, hogy mégis úgy tűnik, hogy ennek van igaza, vagy annak van igaza, mert más szemmel nézi és vizsgálja az esetet. És ez az előnye a szóbeli előadásban, amikor nem egy szerkesztett beadványt adnak be, hanem kapnak egy időpontot, és ott helyben kezdik előadni, és spontánul folyik a vita, alperes és felperes, és aztán lehet látni, hogy kinek van igaza, illetve nem biztos, hogy van idő kitalálni és szépíteni a történetet, hanem nagyobb esélye van ebben az esetben, hogy tényleg a valóság el fog hangzani. Alapjában véve a halacha a híve a szóbeli előadásnak, de látni fogunk, hogy Izraelben ezen történt egy módosítás. Nézzünk meg lassan ezt a témát. A Talmudban biztos, ha nézzünk a Talmudot, akkor nincs nyoma annak, hogy egy per úgy indult volna, hogy írásban valaki előadta volna az ő történetet és a követelését. Ha lett volna egy ilyen előírás, akkor természetesen a Talmud ezt említette volna. Tehát nem is egy előírás, de így szoktak ezt csinálni, akkor az is meg lett volna említve, mert a Talmud nagyon sok esetet említ, amikor jöttek mindenféle követelésekhez a bírósághoz. És ha nincsenek ilyen dolgok megemlítve, akkor ez a legjobb bizonyíték annak, hogy ilyesmi nem volt, hanem minden szóban hangzott el, mind a két peres jelenlétében. Még van ennek egy, talán még egy utalás is, a Talmud kizárja az írásos beadványt. Azt mondja a Talmud, nem lehet írni Starei Birurin csak mind a két peres beleegyezésében. Kérdezi a Talmud, mit jelent a Starei Birurin? Erre azt mondja a Talmud, ez úgy kell érteni, hogy a jegyzőkönyv. Ami azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy a beadvány, hanem már amikor már elhangzott, akkor egy jegyzőkönyv. És erre a talmudi kommentárban úgy magyarázza, hogy amikor jegyzőkönyv készül, az úgy van, hogy ketten írják a jegyzőkönyvet. Miért ketten? Az egyik koncentrál az egyik peresre, a másik koncentrál a másik peresre. Ugye sokszor van egy ilyen vita, és hirtelen a jegyző azt mondja, lassan, mert nem tudom követni. Itt elkerülni ezt az esetet, itt mégis a spontánon menjenek a dolgok, erre ketten van, az egyik koncentrál az alperesre, a másik koncentrál a felperesre, és akkor így megy, mert mindenkinek csak 50%-os a feladata. És ennek is csak akkor, amikor mindkettőn beleegyeznek ebben a jegyzőkönyvben. Miért? Mert az előírás úgy szól, hogy per közben pereseknek joguk van egy kicsit módosítani a történetet, ha van valami, ha tudnak érvelni, hogy miért tegnap azt mondta, hogy 100, és ma azt mondja, hogy csak 90, tegnap azt mondta délelőtt, ma azt mondja 3 héttel később délután, ha tud valamivel érvelni, ó, most így, mit tudom én, miért ez lehetőség van. Ha már le van írva a jegyzőkönyvben, akkor nem lehet módosítani. Hiába most jutott eszébe, vagy ilyesmi, az már nem lehet. És emiatt, ha mindketten azt mondjuk, legyen jegyzőkönyv, mert ugye 50-50%-nak ki akar majd módosítani, akkor lehet. Ha nem, akkor nincs jegyzőkönyv. Ugye ez egy kicsit ahhoz is kapcsolódik, amiről azt hiszem, hogy valamelyik órán beszéltem arról, hogy végig, amikor halakában beszélünk ilyen tárgyalásra, akkor mindig az a kiinduló pont, hogy kezdenek és be is fejezik aznap, másnap, szóval nem húzzák. És ezért az egész jegyzőkönyvnek nincs annyira feladata, mert nem arra van szó, hogy nézni csak meg mi volt 6 hónappal ezelőtt, mi hangzott el, milyen 6 hónap, 6 hónap, már rég lejárt, és már rég volt ítélet. Mindenképpen ezt mondja a Talmud, jegyzőkönyv csak akar készül, ha mindketten beleegyeznek. És erre azt mondja az egyik híres talmudi kommentátor, az a neve Nimuke Jajszév, és azt mondja, ebből lehet azt levezetni, hogy nem lehet kényszeríteni az embert, hogy adjam be az ő beadványát írásban, még a bíróságnak se, és pláne, hogy nem kell ezt a per előtt átadni az alperesnek. Miért? De azt mondja, hát ő csak lesi engem, és próbál, ugye minél több információt akar előre megszerezni, hogy tudja rá felkészülni. Mondja a felperes, én nem akarom, hogy készüljen fel, én azt akarom, hogy spontán válaszok jöjjenek. Ami azt jelenti, abból, hogy még az elhangzottak után is csak engedélye lehet a jegyzőkönyvet írni, ebből levezeti a munkai jöjszöv azt is, hogy pláne előtte nem kell elárulni bármilyen információt, mert az csak segíti a másikat, hogy tudjon felkészülni. Erre külön másik szerzőben a Rikanti azt írja, hogy a készület jegyzőkönyv, akkor a jegyzőkönyvet nem adjuk át a pereseknek. Miért? Nem kell készülni. Ami eszében marad, az eszében marad az a dolg, az annak valamit elfelejtetett, akkor mindegy. Mi nem akarunk, hogy egy profi tárgyalás legyen, inkább egy spontán tárgyalás. Nézzél meg az a suhánál, hogy fogalmazza meg. Egy. Nem lehet kényszeríteni az embert, hogy a beadványát írásban adja be. Sőt, a bíró ne is fogadjon el írásos beadványt. Most egy lépése a több. Ne is fogadjon el egy írásos beadványt. Hanem szóban hallgassa őket meg, és szóljon a jegyzőnek, hogy írja le, de ezt csak akar lehet, ha mindketten beleegyeznek, hogy jegyzőkönyv készüljön. Ha jegyzőkönyv készül, akkor mind a két peres állja a költséget. És természetesen, hogy előbb is elhangzott, ha már jegyzőkönyv elkészült, akkor utána már nem lehet módosítani. Szóval itt most már ott tartunk, nem csak, hogy nem lehet kényszeríteni, hogy adjam be írásos beadványt a per indítása előtt, hanem még akkor is, ha készítetted ilyen, akkor ne, a bíróság ne is fogadjon ezt el. Miért ne fogadjon ezt el? És erre két érv van írva, ugye minden, amely a Shulchan Aruchban van, az egy korábbi forrásban idézi, és akkor a korábbi forrásban, a Rivásban két magyarázat van írva. Az egyik az, hogyha azért nem lehet kényszeríteni egy írásos beadványban, mert ez költséges. Hát csak más, nem maga a papír. Ugye régen a papír nagyon drága volt. És ezért nem lehet kényszeríteni, hogy írásban adja be. Illetve, amit előbb is mondtam, hogy jobb, ha közvetlenül élőben hallja az egész előadást. Mert abban is lehet jobban látni, hogy kinek van igaza, és ha pedig már korábban az felperes írásban átadta az alperesnek pontosan mi a követelés, akkor ő nagyon jól tudja szépíteni a történetet, kitalálni mindenféle dolgok, és ezért ez így nem jó. Van egy harmadik elképzelés is, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy álljanak elő a bíróság elő, álljanak elő a bíróság elé, akkor ebben benne van az is, mint a Biblia előírna, hogy a szóban el kell hangzani, és nem másképpen. És aztán van még egy érvelés, hogy miért nem kell átadni az alperesnek a per indítása előtt írásban, azt mondja, nem akarom, hogy tudjon felkészülni. Szóval költséges, ezzel nem lehet kényszeríteni, adjon ezt írásban. Kettő, egyáltalán nem jó, ha írásban adja, mert akkor nincs az a közvetlen benyomás. És a harmadik, ha nem árulja el az információt előre, akkor az alperes nem tud felkészülni. A kérdés az, mi van abban az esetben, mindketten, mindkét peres megegyezik abban, hogy jó, legyen írásos. Akkor ezt elfogadjuk, vagy nem? Attól függ még magyarázat szerint. Ha azt mondjuk, de főleg azért nincs írásos beadvány, mert ez költséges, ha vállalják, akkor nincsenek akadály. De azt mondjuk, hogy nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a bíróság közvetlenül fogadjon ezt, halljon tőlük a történetet, akkor hiába ők megegyezték egymásba, de itt hiányzik valamit, a bíróság nem fogja tudni tárgyalni. Ugye ezt lehetne mondani. Ugye mindig, mikor bármilyen törvénynek van több magyarázatokat, mindig lehet keresni, hogy talán bizonyos esetben függ a törvény a magyarázattal. Hát, ilyen a magyarázat, olyan a magyarázat. De abban itt érveltünk volna, de a Sulchan Aruch egyértelműen azt mondja, hogy ha mindketten beleegyeztek, és akarnak írásban eladni a történetet, mindig úgy indulni, hogy maga a történet és annak a különböző verziója írásban legyen, akkor ugye ezt már beszéltünk többször, a Sulchan Aruchnak van két szerzője. Volt az izraeli Tzfati szerző, és van a krakai rabja. A krakai rabja azt mondja, hogy mi elfogadjuk, ha beleegyeztek mindketten. A Joseph Karo Tzfati rabja nem mond semmit. Egyesek azt akarnak mondani, azért nem mond, hogy van erre lehetőség, mert nem fogadja el. De mindenképpen hallgat. A krakai rabja Rama egyértelműen azt mondja, hogy mi ezt mi elfogadni. Miért? Ha a második érvünk az volt, hogy a bíróság jobban fog tudni dönteni, ha közvetlenül halljanak a történetek, akkor miért fogadjuk el, ha megegyeztek? A válasz erre az, ami egy nagyon fontos alapelv minden pénzügyi perben. A zsidó jognak az az alapelve, hogy pénzügyi ügyekben lehet módosítani, lehet másképpen is tárgyalni, ami azt jelenti, vannak vallási előírások, szabályok. Szombaton azt jelenti, péntek esetre, szombat estig nem lehet dolgozni. És ha valaki megegyezte, nem tudom kivel, hogy a szombat helyett kedden fog pihenni, nem lehet, mert a Biblia előírta péntek estig, szombat estig, akármi van, nem lehet ezt arrébb rakni. De pénzügyi perekben az nem az a lényeg, hogy előbb van írva, pontosan úgy kell tárgyalni. Nem is kell tárgyalni. Ki mondta, hogy kell vitatkozni. Ki mondta, hogy kell követelni. Le lehet mondani a követelésről. Ki lehet fizetni, még akkor is, mert azt mondja, nem tartozom, de fizetek. Az egész dolog, ez csak ha ő követel, és ő nem akar fizetni, és azt mondanak, döntsen a bíróság, akkor majd előírja, hogy a bíróságnak hogy kell dönteni. Ez jönnek a bíróság, azt mondja, lehet másképpen is. Akkor mindent, akkor döntsenek másképpen. Lényegében megegyezés kérdése, hogy mi az például, elő van írva, ki lehet, ki az, akit számítunk hiteles tanúnak. Mondjuk rokonok nem lehetnek tanúk. És mi van akkor, mindketten bejelentik a bírósághoz, mi elfogadjuk a rokont is. Ami azt jelenti, ez nem egy olyan bizonyíték, amit figyelembe kell venni. Tehát alperes és a felperes mindketten azt mondanak, hogy mi elfogadunk a rokon, akkor ez is egy bizonyíték, amit figyelembe kell venni. Szerintem itt ezen lehet módosítani, ennyiben ez azt jelenti, hogy volt egy megegyezés. Peren kívüli megegyezés. Csak ez idén peren belüli megegyezés. És ezért ők azt mondják, mi nekünk nem tartunk olyan fontosnak, hogy a bíróságnak legyen ilyen közvetlen benyomása. Legyen ilyen profi tárgyalás, és nem spontán. Azt mondja, a bíróság rendben van. De akkor, akárhogy fogunk dönteni, akkor elfogadnak, akkor rendben van, akkor az is jó, ha ezt ők így kívánnak. Szóval, összefoglalva, akkor semmiképpen a halakha nem írja elő, sőt, még nem is biztos, hogy jónak találja ezek az írásos beadványokat a perindítása előtt. Ha mindketten beleegyeznek, akkor elfogadható, de semmiképpen nem lehet kényszeríteni, hogy adják be írásba. Szóval, ezek után, ami nagyon jellemző a rabinikus bíróságnál, hogy ugye mindenki személyesen ott van, élőben adja elő, és akkor folyik a vita. A kérdés az, amikor azt mondjuk, hogy nem kell írásos beadványt adni, akkor mi az, amit az alperesnek, mi az a minimum, amit az alperesnek mégis el kell árulni? Képzeld meg el, hogy kap egy idézés, hogy mit tudom én, hogy kedden 11 órakor legyen jelen, mert perindul, fogalma sincs, hogy miről van szó. Nem is ismeri a felperest. Szóval most legalább azt kell mondani, hogy itt egy követelés, milyen összeg, vagy bármilyen információt el kell mondani, vagy azt mondjuk, jó, tessék csak ott lenni, és hát helyben fogsz mindent megtudni. A Shulchan Aruchban nincs egyértelmű leírva, kell-e valami minimum információt átadni. A Shulchan Aruch kommentárjai már idéznek a Respondum könyvekből már ilyen esetek. Konkrét eset, hogy indult volna a per, de az alperes azt mondta, én nem indulok, nem leszek ott, csak akarat tudok, hogy miről van szó. Ez a Beir Sheva című könyv tárgyalja ezt, és a Beir Sheva azt mondja, hogy igaza van. Nem lehet elvárni, hogy nem, pont fordítva. Nincs igaza, mert nem lehet elvárni, hogy a felperes áruljon el mindent, már áruljon el a dolgot még a bíró a per indítása előtt. Sőt, erre még rá is mutatott a Talmud idézetre. A Talmud azt mondja Bava Batra traktátusban, hogy ez elfogadott dolog, de az ember nem árulja el az ő mondani valóját a bíróságon kívül. Akarsz tudni, gyere el, ott majd elmondom. Bíróságon kívül nem mondom el. Ez a Beir Shevának a véleménye. A Sach, aki egyik leghíresebb kommentárja a Shulchan Aruchi törvénykönyvnek, azt mondta, ez nem igaz. Miért nem igaz? Hát a Talmud is ezt mondja, az ember nem árulja el a mondani valóját a bíróságon kívül. Azt mondja, nem erről van szó. Miről van szó? Arról van szó, mondja a Talmud, hogy a felperes azért, az alperes azért, mert te tartozom nekem annyi is annyira. És az alperes nem tagadta. Hát valamit mondott. Elmennek bíróságra, akkor hirtelen az alperes egy egész történetet áll elő. Erre azt mondja a felperes, elnéz, és tegnap beszéltem vele, két tanulás van, és egy szót nem mondtam mindenről. Ezt közben kitaláltad. Erre mondja a Talmud az, hogy a bíróságon kívül az ember nem mondja el az egész, nem mondja a mondani valóját. De arról van szó, hogy a felperes természetesen tudja, hogy miről van szó. Az alperes nem válaszolt a felperesnek részletesen, hogy neki mi az ő elképzelése. De az alperes tudja, hogy miről van szó. Mert a felperes elmondta neki. A mi esetünkben arról van szó, hogy a felperes egyáltalán nem akar mondani az alperesnek, hogy miről van szó. Csak gyere el, és elmondom. Nem, hogy nem akar részletezni. Nem akar mondani, hogy ingatlan, egy követel. Valamilyen követelés valamiről. Azt mondja, ez hihetetlen, hogy az ember tudja befejezni a másikat anélkül, hogy bármit mond el róla. Miért? Mondhatja az alperes. Hát figyelj, ha elmondod, miről van szó, talán ki is fizetem. Minek elmenni bíróságra? Ki mondtad, én tagadom. Mondd el, miről van szó. Mondd el, mit kérsz tőlem. Ó, Budán volt egy rabbi, Ashkenazi, ez itt körülbelül 250 évvel ezelőtt volt. Ő írt egy könyvet, az a neve Chacham Tzvi, utána innen ment el Amsterdamba. És ő elfogadja ezt a sáhnak a véleményét, tehát valami minimális információt el kell mondani, figyelj, tartozol nekem annyi és annyi, emiatt és emiatt. Azt mondja, van egy másik elv, hogy bíróságot nem lehet csak ilyen hűíteni, nehézíteni az életüket. Előtte biztos kell lenni abban, hogy az alperes tagadja, nem akarja megfizetni. Ha nincs ez biztosítva, nem vagyunk biztos ebben, akkor nem lehet elindítani a pert. Ez egy álláspont a témában. Azt jelenti, hogy Beérseva azt mondja, hogy nem kell mondani, a sáh, és az Ashkenazi rabbi azt mondja, hogy kell mondani. Aztán van a lengyel Reischer rabbi, aki azt mondja, hogy nem. Nem kell mondani, ő inkább a Beérseva álláspontját fogadja, azt mondja, mi? És talán nem is fogom tagadni, és mi a probléma? Akkor mondja, a bíróságon ellenőrzés nincs, miről tárgyal, meg ki is fizetem. A bíróság örülni is fog neki, nem kell ezt... A bíróságnak nem kell készülni a perre. Ugye eljöttek, kezdett mondani, illető tartozik nekem, annyira is illető, hogy jó, ki is fizetem, és viszont látás, menjetek, jön valaki más a következő. Nem tartja ezt annyira. Azt mondja, és a legfontosabb azt mondja, nézd meg bármilyen bíróságnál, hogy semmiféle információval nem szolgál a felperes az alperesnek. Azt mondja, abban az időben, ez egy ilyen 200 évvel ezelőtt, azt mondja, az elfogadod az, nem, 300 év, hogy nem mondanak semmi információt. Egyesek próbálnak a Talmudból is bizonyítani, hogy sehol nincs nyoma annak, hogy a felperes előre elmondta az alperesnek bármilyen információ. Van itt még egy szempont, ami egy érdekes szempont. Mert jó, ha elmondani az alperesnek egyenesen, azt mondja, nem akarja elmondani. Akkor legalább mondjan el a bíróságnak, hogy miről van szó. Ez se lehet. Miért? Van egy olyan alapelv, hogy a bíróságnak nem szabad kihallgatni az egyik perest, csak akkor a másik peres is ott van. Miért? Mert van egy ilyen embernek egy ilyen természete, hogy mindig az első verzió az alapverzió. És azt, ami miért ne fogadjon ezt el? Így is így történt. Jön egy másik, azt mondja, történt másképpen volt. És nem azt mondja, bebizonyítottad másképpen volt? Elnézést, de a másik sem bizonyítottad, így volt. De az a történet, amit először hallja, ez az alaptörténet, és aztán nézi, hogy kell-e módosítani a történetben. Ezért azt kell, hogy legyen, mindketten jelen legyenek, és abban a percben az illető azt mondja, hogy így volt, hogy másik nem igaz. Akkor így a bíróság soha nem kap egy verziót, hanem előbb nem tudott semmit, és most pedig rögtön kettőt kap. Most ha ez így van, akkor a felperes nem tud elmondani a bíróság, azért szeretném őt beperelni, mert felvett kölcsönt, és így is, csak a felett fizet, apa, ha már elmondta, akkor az már baj. Mi azt jelenti, bejelentkezik a bíróságnak, szeretne valakit beperelni, nem mondja, miről van szó, az alperes sem mond, se tud semmit, és akkor így zsákba macska indul a tárgyalás. Ez nagyon jól hangzik, abban a szempontból, hogy ugye ez tényleg spontán. A bírák is most hallanak először a történetet, és az alperesnek fogalma se volt, hogy miről van szó. Szóval, összefoglalni a két álláspont, a kérdés, hogy mire teszünk a hangsúlyt. Arra teszünk a hangsúlyt, hogy rend legyen, formális legyen, hivatalos legyen, és talán fölösleges perek ne induljanak, akkor írásban kell indítani az egészet. Leírja, pontosan tudunk, hogy mire várható. Ha arra teszünk a hangsúlyt, hogy előbb minél gyorsabban menjen az egész, ha minél gyorsabb megy az egész, akkor semmit nem ad be előre, semmit nem kell mondani, azt mondja per, kérek egy per, másiknak szólnak, hogy jöjjön, és jön is, illetve spontánul folyik az egész. Nekem van egy kis probléma ez a spontán tárgyalással, hogy az alperesnek teljesen spontán, de felperesnek nem. Ami azt jelenti itt, azt mondja, milyen jó, spontánul megy az egész. De a felperes az utolsó részedig kiszámolta, előre megtervezte, és akkor ez természetesen nem várható, hogy a felperesnek is legyen spontán. De miért csak az alperesnek mindenképpen legyen spontán, és a felperestől elfogadjuk, hát természetesen ismeri a történetet. Szóval ezért egy picit az egész spontán érvelés nekem egy kicsit problémás, mert miért legyen, miért induljon ki abból, hogy az alperes az, aki a gazember. És akkor ő ne tudjon készülni, és akkor spontán, és akkor rögtön kiderül, ki nem van igaza. És ha a felperes itt hazudik, ez egy kicsit ezzel a spontán érveléssel egy kicsit problémám. És ugyanígy azt mondanak, hú, az alperes tudja előre, akkor még képes kitalálni, képes megsemmisíteni bizonyítékokat, vagy ilyesmi, és a felperes nem képes erre. Szóval ez, és ha elfogadjuk, hogy a felperes felkészült erre, sőt, fél éven keresztül gyűjtette a dokumentumokat, és végigolvasta, és újraolvasta, és akkor miért nem lehet az alperesnek is ugyanennyit biztosítani. Szóval ez az én kis problémám ezzel az érveléssel. Mindenképpen a múlt században az egyik híres újabb kommentár a Shulchan Aruchnak, ő elfogadja tényleg a sáh véleményt, hogy el kell mondani, hogy miről van szó. De ne felejtsünk el, amit most azt mondjuk, hogy el kell mondani, hát minden jelenti az egy írásos beadványt. El kell mondani, azt mondjuk szóban az, hogy azért követelek, mert ez is. Információt kap, de az mindig nem kell, hogy legyen írásos, mert előbb már szó volt, hogy az írásos beadvány, az semmiképpen nem lehet kötelezni, sőt, ennek a hátránya is van. 1943-ban hoztak létre ezeket az Izraelbe a rabinátusi bíróságnak a perrendtartási rendeleteket. Abba beírtak, hogy úgy indul a per, hogy a felperes írásban ad be egy írásos beadványt. Mi azt jelenti, itt két lépésben eltértek az egyiknél. Az egyik az, hogy előbb szó volt arról, hogy ha az alperes azt mondja, hogy nem indulok perbe, csak akar elmondani nekem, miről van szó, akkor a sáh szerint el kell mondani. Ha nem mond semmit, akkor nem kell mondani. Tudod, miről van szó? Csak ha tudjál, ha követel információt, akkor szállítani kell ezt az információt. A rendeletek szerint még akkor is az alperes semmit nem mondott, eleve nem indulhat a per, csak akar a írásban, ha elárult ezt az információt. Kettő, hogy írásban is kell, hogy legyen ez. Ez itt a harmadik fejezet a rendeletekben. Úgy indul a per, hogy ez a 25-ös paragraf, úgy indul a per, hogy a felperes írásos beadványt ad be a titkársága. Mi kellett 26-os, mi kellett legyen tartalmazana a beadvány, a bíróság neve, akiket beadták, a felperes neve, vezeték neve, telefonja, stb. Illetve az alperes neve, telefonja, stb. A tének, ami az alapja a követelésnek, és mi az, amit a követel. Mondjuk pénzösszeg, akkor mondja, hogy mennyit követel. Ha nem tudja pontosan, mennyit követel, akkor mondja, hogy körülbelül mennyit követel. A 28-as, alá kell írni ezt a beadványt. Több példányos kellett legyen egy a bíróságnak, illetve ahány alperes van. Ez olyan, ami a, hogy mondtam, ez a kicsit kibővítése annak, amit a Shulchan Aruchban írva van. Miért hoztak ezt létre? Ezt azért hoztak létre, Először az, amit szintén már beszéltünk egy párszor, az akartak, hogy hivatalos legyen, az emberek komolyan vegyenek a rabinikus bíróságot, azt mondja, hogy hú, állami bíróság minden olyan hivatalos és precíz, és itt pedig minden ilyen szóban hangzik el, és a szó elszáll, akkor itt is legyen így. Illetve a másik dolog, hogy tényleg elkerülni a fölösleges perek. Ha van egy ilyen állandó bíróság a városnak, a kis hitközségnek, és nem állandóan van munkájuk, és akkor jött valaki, no, akkor rossz a dolog, nem történt, találkozott a rabikkal. Amikor ez egy ilyen állandó jellegű bíróság, és egymás után jönnek az emberek, akkor fölösleges dolgok ne induljanak. Ez valószínűleg, ami miatt eltértek és létrehozták ezt. És nem is nincs is a rendeletekben olyan, hogy indulhat egy per írásos beadvány nélkül. Nincsenek kivétele. Hanem ez egy alapkövetelmény, amiről nem mondanak le. Érdekes, hogy volt, ugye, hogy beszéltünk már erről, hogy körülbelül 10 évente újra összeül egy bizottságot, valami módosításokat, ilyesmi. Az egyik Tel Avivi rabbi, aki azt mondta, hogy értelemszerűen, ha ilyen válás vagy ilyen dologról van szó, akkor nincs értelme leírni részletek, hogy mi történt. Mert mindketten a fél és a feleség nagyon jól tudja. Szerintem, nem kell ilyen részletesen leírni. Ha én követelek valakitől pénzt, akkor mondom, ismerem őt, akkor leírni, ha ismerem, mi az alapja mindenek. De fél és feleség egyértelmű, hogy most honnan ismernek egymást, és mi lehet a probléma, akkor várják. De ezt nem fogadtak el, aztán legyen leírva, legyen hivatalos, és ne legyenek itt eltérések. Most menjünk vissza, felejtsünk el egy kicsit a rendeleteket, nézzünk vissza egy másik részben, mit mond a halacha arról. Ugye előbb szó mondtam, hogy a 26-as per 5-ös rendelet azt mondja, hogy pontosan be kell írni, mi az, amit a követel. Kérdezed halachikusan, ha valaki bepelli a másikat, akkor eleve rögtön kell, hogy elő kell állni, hogy mi az, amit te követel. Vagy folyjon le a per, és a bíróság állapítsa meg, hogy mi az, amit követelhet. Ugye látja, hogy valami követelése van, de nem tudja, hogy 1000 forint, vagy 100 000 forint, vagy 1 millió. Akkor ő elő fogja adni a történetet a bíróságnak, vitatkoznak jobbra. Van, és a végén a bíróság döntsön, hogy 1 forint, 10 forint, 100, 1000, vagy 1 millió. A Shulchan Aruch azt mondja a krakai rabére ma, hogy ha az felperes kért egy bizonyos, követelt egy bizonyos összeget, a tárgyalás során rájön a bíróságod, oppá, kétszer annyit is kérheted volna. Nincs joguk ítélni neki kétszer annyit. Ő kér 100 000 forintot, valójában 200 000 forint jár neki. Mert azt mondjuk, ha 100-at kért, és jár neki, akkor 100-at kapja. Ha kért volna 200-at, akkor annyit kapott volna. Miért van ez így? Ez azért van, mert a bíróság és abban a szemben, hogy független kellett legyen, hát ő nem ügyvédi feladatot nem válasz. Azt jelenti, hogy az embernek éreznie kell, mi az, amit az érzése szerint, mi az, amit jár neki. Ha ez az, úgy érzi, hogy annyi jár neki, adjuk azt neki, és kész. De a bíróság ne vállaljon azt a feladatot, hogy ő ügyvéd is, hogy ő kért 100-at, de valójában 200-at is adunk neki. Sőt, ha még adtak is, oda ítéltek neki 200-at, az hibás ítéletnek számít. Ehhez kell tudni egy másik dolog. Elő van írva, hogy ha lehet, akkor sokkal jobb és hatékonyabb, ha a bíróság nem ítéletet hoz, hanem kibékíti őket. Ami azt mondja, valami kompromisszum. Miért jó az? Mert a kompromisszum, akkor mindketten úgy éreznek, hogy jól jártak, örömmel teljesítik az ítéletet. Ó, ha pedig valaki teljesen veszített, valaki teljesen nyer, hát akkor az, aki teljesen veszített, akkor veszélye van, hogy nem csak, hogy szomorú lesz, és hanem próbálni fog halasztani, és így, és úgy, akkor most, ha ő eleve csak a felett kér, mint amit jár neki, akkor úgy kell felfogni, jó, hát eleve előállt egy kompromisszumot. Én nem akartam nehézíteni a tárgyalást, csak a 2000 helyett eleve csak 100-at kért, hogy könnyebb legyen. Akkor most miért kell a bíróságnak azt mondja, várja, hogy miért mondtál le a feléről? Hát örülni kell, hogy lemondott a feléről. Akkor itt a másik, az alperes könnyebben fog elfogadni az ítéletet. De abban az esetben, hogy biztos vagyok abban, hogy ez egy félreértés, ő nem mondott le, ő meg volt győződve, ami jár neki, és egy filérrel nem több, akkor ebben az esetben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy tudod, hogy itt lehet több. Azt mondja, maradjon, akkor megkapom ezt, akkor örülni fogok, akkor semmi baj. De ha biztos, hogy tévedett, akkor fel kell hívni a figyelmet. Van egy olyan vélemény, aki azt mondja, csak abban az esetben fel kell hívni a figyelmet, ha arról van szó, hogy ilyen lényegében lopás. Ami azt jelenti, hogy azt mondja, adjál vissza, ami az enyém 100 000. A bíróság rájön, hogy 200 000-et lopott. Azt jelenti, akkor most a bíróság nem fog mondani semmit, azt jelenti, a másiknál marad olyan pénz, ami az övé. Akkor erre fel kell hívni a figyelmet. Tehát egy vállalkozás is így vagy úgy, és azt jelenti, hogy ez nem a másiké, hanem ki ez van joga ehhez, és nem kérte, akkor maradhat. Van egy olyan vélemény is. Most, de, amit mondtam előbb, csak abban az esetben, ha biztos, hogy tévedett. Mi? Tehát figyelj, hogy lehet biztos lenni. A legtöbb eset olyan, hogy talán, honnan lehet biztos lenni. Most. Most, ha egy tudatlan emberről van szó, nem járatos a halakában, akkor azt lehet mondani, hát valószínűleg nem tudta, hogy lehet többet kérni. Ha egy tudós, a jogtudós a felperes, akkor abból indulunk ki, hogy ő valószínűleg tudta, és nem kért annit. És akkor ilyenkor nem kell, vagy nem is szabad szólni neki, mert akkor az csak nehezíti a tárgyalást. Másik vélemény azt mondja, nem, még a tudós embernek is szabad szólni. Ez a szó van, az, hogy szabad szólni. Nem tudom pontosan, mert ha vagy kell szólni, vagy tilos szólni, az van írva, hogy szabad szólni. Miért? Mert kicsi az esélye, hogy lemondott róla, és ha nem biztos, hogy lemondott róla, akkor valószínűleg nem mondott róla. Illetve az illető azt mondja, amikor mondanak neki, tudod, hogy lehet kérni 200, hogy azt én megígérem nektek, hogy nem tudtam erről. Akkor joga van követelni több. Miért nem? Azt jelenti, hogy ha csak abban az esetben nem szabad szólni, ha tudunk biztosan, hogy lemondott, akkor ne hozz fel még egyszer a témát. Ha nem tudunk biztosan, hogy lemondott, akkor szóljunk neki, és kérjen, amit jár neki. Ez a két vélemény, ez a bíróság szól-e vagy nem szól, ez amikor a javítás, a módosítás, ez a bíróság fogja kezdeményezni. Hogy 100 helyet tessék kérni 200-at, mert ha nem kértek, ha nem módosítottak, akkor semmiképpen nem szabad ítelni neki. Szóval egy dolog biztos. Ha ő kért 100-at, akkor a bíróságnak nem szabad ítélni neki 200-at. Ha a bíróság úgy érzi, hogy téves volt, akkor a tárgyalás során módosítsanak, vagy mondjuk kezdeményezzenek egy módosítást, az illető azt mondja, igen, én módosítom, utána jogok van odaítélni neki 200-at. És erről szól, hogy mikor szabad a bíróságnak kezdeményezni egy módosítást. De ha a felperes magától jön rá, akkor joga van tárgyalás során még módosítani. Az biztos, hogy neki joga van módosítani. Miért? Mert azt nem lehet mondani, hogy ő már lemondott róla. Hát szóban soha nem mondott le, hanem azt mondjuk, ha már eljuttatott az ítéletig, és nem kért 200-at, akkor valószínűleg lemondott a 100-ról. Ha még nem jutott el az ítéletig, és ő akarja módosítani, akkor biztos, hogy lehet módosítani. De ha nem módosította, még akkor is, ha nem vagyunk biztos benne, hogy szándékosan vagy nem szándékosan, akkor nem lehet odaítani neki. Ha mégis odaítéltek neki, akkor utána már nem lehet ezt visszakövetelni tőle, mert ő azt mondja, hogy azért nem kértem, mert nem tudtam, és ha már nálam van a pénz, neked kell bebizonyítani, hogy lemondtam róla. Mert mindig aki követel, neki kell bizonyítani. Ebben a kérdésben lényegében mi a dilemma? Az egyik oldalon azt mondjuk, hogy a bíróságnak nem szabad ilyen ügyvédkedni, a másik oldalon pedig az is van, és ezt pedig szoktak idézni a prédikát, nem, példabeszédekből 31:8, az van írva, nyisd ki a száját a némának. Ami azt jelenti, és ez úgy van lefordítva, hogy a bíróság látja, hogy illető akar mondani valamit, és tudna jól érvelni, mert a történetből kiderül, tehát jól érvelni itt, de látjuk, hogy feszült van, zavarban van, és ezért nem tudja, nem mondja azt, amit kell mondani, akkor szabad a bíróságnak egy picit irányítani a mondani valóját, hogy menjen jó irányba. Amikor egyértelmű, hogy akar valamit mondani, csak a helyzet olyan, hogy össze van keverve. Ami azt jelenti, hogy itt, ebben az esetben ez a dilemma van, hogy amikor 100-at kért, és 200 jár neki, akkor egyik oldalra, ha szólunk neki, mi a bíróság, akkor azt jelenti, ügyvédi szerepet játszunk itt. Ha nem szólunk neki, akkor a némának nem segítettünk, hogy tudjon szólni, és ezért kell nagyon óvatos lenni, és ezért mondunk, két eset lehet biztos, ha valami miatt biztos, hogy lemondott a többiről, akkor nem szabad szólni, mert az már ügyvédi szerep, ha biztos a tévedet, akkor pedig a némának segíteni kell, és a kettő között van az, amikor nem vagyunk biztos benne, és akkor valaki inkább megengedi, valaki kevésbé engedi meg. És azt mondja, hogy ha egy Istenfélő kicsit, vagy teljesen tudatlanról van szó, akkor nincs probléma. Miért? Istenfélő becsületes ember meg lehet kérdezni. Tudja, mondja a bíró, hogy 200 járhat neked. Miért kérted csak 100-at? Ha ő azt mondja, nem tudtam, akkor elfogadjuk tőle, mert hát Istenfélő. Ha ő azt mondja, hát tudtam, nem érdekel, akkor megint nincs kérdés. Azt jelenti, nem kell a bíróságnak túl sokat mérlegelni, mert mivel ez becsületes emberről van szó, és azt mondja, nem tudtak, ha jót tettünk, mert a némának segítettünk, hogy mondjan el. Másik azt mondja, még egy lépéssel tovább. Hogy előbb mondtam, hogy ítélet előtt szabad módosítani. Szóljunk neki. A legrosszabb az, hogy nem kellett volna szólni, de legalább az ítélet helyes lesz. Ugye két dolog van. A bíróságnak óvatos kell lenni attól, az átjegyen olyan pénzt a másiknak, ami nem jár neki. Ha az illető neki joga van módosítani, akkor semmi probléma. Akkor csak annyi a probléma, de a bíróság kicsit ügyvédkedett, vagy nem. Nem kell ezt annyira szigorúan venni. Kérdezzük meg tőle, hogy tudta, vagy nem tudta. Lehet, hogy nem annyira becsületes, és természetesen azt fogja mondani, hogy nem tudtam. Jó, az az ő dolga. Hivatalos, ami megkérdeztük, azt mondta, nem tudtam, akkor itt minden rendben van. Szerintem nem kell mindig előre kitalálni, most milyen embernek ez néz ki, ez nagyon becsületes, nem annyira becsületes. Tehát különböző vélemények vannak, hogy mennyit lehet itt beleszólni, mert inkább engedjük, hogy menjen magától. Képzelünk el egy olyan esetet, hogy ő követelt 2000 forintot, valamilyen címszó alatt, és a bíróság azt látja, de ez a címszó alatt nem jár neki semmi. De más miatt jár neki. 50, 100, vagy akár 200. De ami azt jelenti, a bíróság nem a követelést találja ki, hanem a címszó az érvelés, hogy miért járjon neki. Például egy konkrét eset, ami megtörtént Izraelben, hogy a férj beperelte a feleséget, hogy kirúgta a közös lakásból, és emiatt szállodában lakott valami 2 éven keresztül, miért olyan sokáig, gondolom, hogy jól érezte magát, és nem sajnálsz, azt mondom, de végén így is majd behajtam. Valami több, mint két éven keresztül szállodában lakott, és aztán beadta, hogy, hogy jogtalanul kirúgta a lakásból, fizesen ki neki a szállodai költsége. Most, a halakha azt mondja, és ez egy fontos dolog, minden ilyen károkozásban. Ugye mondhatja az ember, figyelj, a kár magad nagyon kicsi volt. De mivel ez a kis kár volt, és muszáj volt vele foglalkozni, akkor egy nagyon fontos tárgyalásra lemaradtam, és veszítettem 10 millió forintot, ami nagyon fontos tárgyalás lett volna. És akkor lényegében akkor nem csak a kárt kéri, hanem amiatt a közben rendőrséggel kellett jegyzőkönyvet felvenni, és mit tudom én, emiatt lemaradtam a tárgyalásra. Azt mondja, halaká, figyelj, csak azt lehet kártérítésnek kérni, ami konkrét, ami megtört, amit ő alkotott neked. Nem az, aminek annak a következmény. És ha közben nem volt pénzem, akkor meg nem tudtam befektetni, akkor tudsz, milyen jó üzletet csináltam volna? Sű! Csak ez mind kártérítés címmel. Ez nem igaz. És erre emiatt jogtalanul kirúgtatta a lakásból az egy követelés. Emiatt én elmentem szállodában, mert a te döntésed volt, de ez egy kényszerhelyzet volt, ez lehet, de mondom, ez a te döntésed volt, mert nem ő okozta. De mi az, ami mégis követelhet? Hát egy közös lakás, akkor vizesen lakbért. Elfoglalta az én lakásomat. Lehet elfoglalni az egész lakás, és lehet elfoglalni az én részem abban a lakásban. Vizesen lakbért. Mert azt mondta a bíróság, azt igen. Ő követel, de csak a nagyobb összeget. A lakbér egy magánlakásban nem annyira, nem olyan drága, mint szálloda, vagy attól függ, hogy hol a lakás, vagy mindegy. De azt mondta a bíróság, hogy ő kér 200 ezeret, akkor mindenképpen valamennyit jár neki a lakbér. Hiába azt nem kérte, most ez nem ügyvédkérdés, nem. Mert ő követelt, volt egy követelés, ami azt jelenti, hogy nem mondott le erről az összegről, csak nem tudta, milyen címszó alatt lehet ezt elkérni. Vagy egy hasonló eset egy kicsit. Egy alapítványnak volt egy lakása, és akkor valamilyen intézménynek ezt kiadták, és akkor azt kértek a bíróságtól, hogy is akartak szabadulni ettől az intézménytől. Akartak őket kirakni, a bíróság azt mondta, hogy nekik nem. Nincs joguk ehhez kirakni, de joguk van lakbért követelni, és a lakbéret ilyen épületnek annyi is annyi. Erről az altáros azt mondta, elnézés, de túllépte a határt. Volt egy követelés, hogy lehet kirakni az intézményt, vagy nem. És erre volt az ítélet, de nem lehet. Erre a bíróság magától felhozta a lakbért kérését. Milyen joga? Erre azt mondta a bíróság, hogy ez nem igaz, mert ő akart a épület visszakapni. Amennyit csak lehet ebből. Ők az egészet akartak visszakapni, azt jelenti, hogy üresen, és ők tudjanak azt használni. Ezt mi nem adtunk meg neki, amit lehet megadni nekik, azt pedig meg kell adni. Hiába ő nem ezzel a címszó alatt kérte, de ezenek nincs akadály, nem ezzel a címszó alatt kérte. Ő kért, hogy szeretne hasznosítani az épületet. Ő azt hitte, hogy így lehet hasznosítani, és én azt mondom, másképp lehet hasznosítani, de semmiképpen én nem adtam neki többet, mint amennyit ő kér. Ami azt jelenti, ez mind abban a színszó alatt megy, amikor biztos vagyok abban, hogy nem mondat le a követelésről. Csak ő másképpen mondat el ezt a követelést. Akkor nem lehet mondani, hogy ő kéri a 200 ezret, ha ezzel a címszó alatt tudja kapni. Ha azzal a címszó alatt tudja kapni, akkor nem kérje. Ennek nincs logikája. Ez akkor lehet mondani, hogy 200-at, és járhat neki 200-at. De ha követed, akkor azt jelenti, hogy valamilyen oldalról szeretné látni a pénzt, akkor azt jelenti, hogy biztos, hogy nem mondott le róla. Ha nem mondott le róla, akkor a bíróságnak kötelező, mint Némának szólni, hogy milyen lehetőségek milyen lehetőségek vannak. Nézd meg még egy pár apró részlet ebben a témában. Az a másik követelés, ugye például ebben az esetben nem raktak ki az intézményt az épületből, de helyette adtak nekik lakbért, az legalább azzal van kapcsolva. És logikus. Ők kértek ezt, tehát nem ez, akkor legalább kapnak lakbért. De nem lehet csak itt hazakapcsolni bármit, amilyen kapcsolás címszó alatt, ez nem lehet. Ugyanígy a felperes közben fel tud hozni más témák, amihez kapcsolódnak. Ha nem, akkor ezt külön kell kezelni. Ez inkább formalitás. Ugye, mert annak nem készült hivatalos beadványt. Ami azt jelenti, hogy ez csak az izraeli bíróságra igaz, hogy nem lehet más követelést felhozni, mert a külföldi bíróság miért nem lehetne más dolgokat felhozni. Érdekes dolog az egészben az, hogy miközben előírták, hogy kellett legyen írásos beadvány a felperesnek, az alperesnek nem kell írásban válaszolni. Nem kell semmit válaszolni. Neki csak meg kell jelenni. És az utolsó verzióban, már erre egy külön rendelet is oda van írva, hogy az alperesnek joga van válaszolni, ha azt kívánja. És azt kívánja, a bíróság elfogadja, ami példát be kell adni, hogy másik esetben egyik a bíróságnak is akar ahány felperes van. Ami azt jelenti, egyáltalán nem tartottak ezt fontosnak, hogy legyen egy válasz, ami azt jelenti, akkor most mit lehet ebből tudni, hogy a célja a írásos beadványnak az, hogy a bíróság tudjon talán felkészülni, egy kicsit előre látni, miről van szó, és az alperes mégis valamilyen alap elképzeléssel el tudjon jönni. De még mindig fontosnak tartják, hogy élőben adják elő a nagyobb részét, és ezzel nem köteleztek az alperesnek, hogy válaszoljon. Ugye a felperes felkészült, ő indította a perc, az alperes felkészült, mert kapod egy írásos beadványt, és tudja, miről van szó. Maga az egész dolog, az elég az, hogy a bíróságnál fog ez lezajlani. Ez nem jelenti az, hogy lehet-e per anélkül az alperes válasza. Bírósága mindenképpen kötelező az alperesnek, hogy válaszoljon szóban. Mindenképpen válaszolni kell. Ha nem, ez olyan a szám, mint hogy nem jelent volna meg, aminek elég súlyos lehet a következmény. Erről külön fogunk beszélni, mi van akkor, ha a bíróság felszólített perre, és az illető nem jelenik meg. Ez egy ilyen kiközösítésnek lehet a következménye. A rendeletekben az van írva, a 32/1, hogy joga van az alperesnek egy ellen követelést felhozni tárgyalás során, és nem is kell írásban beadni. Mert ha már tárgyalás van, akkor ezt lehet, az már lehet szóban tárgyalás során. Ez már a Sulchan Árohban is úgy van benne, ugye minden ügyvéd tudja, hogy egy jó válasz egy követelésnek, ez egy ellenkövetelés. A Sulchan Áruh ezt elfogadja, és azt mondja, hogy ha valaki követel a másiktól egy bizonyos összeget, és azt mondja, igen, de nekem is van egy követelésem tőled, és erre kérek 30 napot, hogy tudjak bebizonyítani az én követelésemet. Erre azt mondja a felperes, figyelj, amit én követeltem, azt elfogadta, ugye? Azt mondta, igaz. Csak közben kér 30 napot, hogy az ellenkövetelésnek. Ha kérje a bíróságnak közben, akkor fizessen nekem ki, ami nekem jár, és 30 nap múlva tárgyaljunk előről. Erre azt mondja Sulchan Áruh, ha 30 nap, akkor még elfogadunk. És várunk 30 napot. De azt mondja, nekem kell 3 hónap arra, ha közben fizesse ki, és utána lényegében egy másik per. Ami azt jelenti, hogy a Sulbanára elfogadja azt, hogy az ellenkövetelés az része a mostani pernek, és az eredeti pernek nem haszunk ítélete, csak akkor az ellenköveteléssel együtt, ha 30 napon belül lehet mind a kettőt tárgyalni. És erre az volt a kérdés, mi van abban az esetben, hogy tárgyalás során az eredeti követelés valahogy elmúlt valami miatt. Azt mondta, hogy azzal a címszóval, amivel indult, az már nincs is. Akkor lényegében most elvileg, akkor most megfordul a kocka, és az alperes lesz most a felperes, mert ő követel. Előbb az egy ilyen ellenkövetelés volt, de most ő követel, és közben azt mondja, opa, nincs írásos beadvány. Aki természetesen ez nem szűnik meg, mert ha egyszer már elindult, akkor ez már megy magától. 1985-ben azt a rendeletet hoztak, hogy ha válás esetében, és arról van szó, hogy gyermektartás, és ezt kell tárgyalni, akkor előre mindketten egy ilyen részletes kérdőívet ki kell tölteni, lényegében mindenkinek a jövedelme, és minden és vagyonos, minden ilyesmi legyen feltüntetve, hogy ne fölöslegesen húzzunk az időt, ha már tárgyalásra kerül, akkor a bíróság előtt legyen letéve a férj és a feleségnek, minden kettőnek milyen jövedelmük van, milyen vagyonuk van, és akkor lehet dönteni a kérdésben. Ez egy nagyon okos döntést, amit ők hoztak. Ez még nincs benne ebben a rendeletben, és akkor mondom, minden, ami rendelet, és nem a Shulchan Aruch ból van levezetve, akkor külföldi bíróságoknál ez nincs gyakorlatban. Szóval ez a beadvány és a követelésnek a lényege. A következő órán már beszélünk a beadvány utáni résznél, hogy most beidézés és milyen részletek vannak ennek. Köszönöm a figyelmet!